16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szávai Tamás, nyugdíjas közgazdásszal, dr. Kovács Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és a budapesti stúdióban jelenlévő kedves vendégemet, dr. Szávai Tamást, nyugdíjas közgazdást. Kedves Tamás, kérlek, oszd meg velünk a választott bibliai idézetet.
Kelj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted, mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Egy ideig tűnődtem ezen az idézeten, hogy is van ez, és kezdek egyre jobban rájönni, hogy ez minden embernek szól, és közte nekem is. Mert teremtettségünknél fogva a lélek ott van fölöttünk, ott van bennünk, és az vezet minket, és olyan jó ezt megismerni, megtapasztalni, megszeretni, és e szerint élnünk. És ebben az idézetben az is benne van, hogy mindenki fölött ott van az Úr világossága, mert mindnyájan az Úr egy kis darabját, a lelkét hordozzuk fogantatásunk óta. És olyan jó lenne meglátni egymásban azt, hogy Krisztus arcát és képét hordozzuk. És valószínű, ezt jelképesen a proféta Izaiás így fejezi ezt ki, hogy ott fölöttünk ott lebeg az Úr lelke, és a fényessége és a világossága. És van ennek egy másik része is ennek a kijelentésnek, hogy az Úr dicsősége ott ragyog fölötted, hogy megnyilvánuljon rajtad. És ez a megnyilvánuljon rajtad, ez azért fontos számomra, mert nem elég, hogy csak ott van, bennünk van és hordozzuk, hanem rajtunk múlik az, hogy megnyilvánuljon rajtunk. Engedjük-e, akarjuk-e, akarunk-e vele együtt működni.
Tamás, kérlek, beszélj nekünk egy kicsit a gyerekkorodról. Milyen családból jössz? Hogyan alakult a te életed folyása?
Hát ez érdekes. Mi közgazdász lettem, ugye? És hát mikor szülessen egy közgazdász, amikor a magyarországi hiperinfláció a csúcsán van, ami Guinness rekordokat ért el. 1946. július 31-e volt ez a nap, amikor az utolsó inflációs idő volt, amikor a pénz semmit nem ért. És a következő nap, augusztus 1-én bevezették a forintot, és édesanyám mondogatta is nekem, fiam, nem kellett volna annyit, olyan gyorsan sietned a világra, mert akkor komoly forintban, ami értékes volt, abban kaptam volna a szülési segélyt, és nem ezekben a mil-tril pengőkben, amik semmit nem értek, és az utcát lehetett söpörni velük. Hát már a várandóságom is érdekes volt, ugye 1946. júliusában szüleimnek már volt két gyermeke, és az infláció idejében már hát mindenkinek az volt a gondja, különösen Pesten, hogy mit ad a családjának, mert nem volt értéke a pénznek. És akkor a mamám úgy gondolta, hogy hát most már, mikor érezte, hogy jövök, hogy akkor milyen jó lenne, ha nem jönnék. És ezt kb. 30 éves volt, amikor ezt elmesélte nekem. És akkor még olyan buta voltam, hogy akkor nem tudtam mit szólni. Mert egy fal vereszkedett le előttem, és nem mondtam szegény mamámnak semmit. És utólag érzem, hogy bizony kellett volna, hogy nézd, itt vagyok, kitanítottál, hogy egész éppen meg lett belőlem, és köszönöm, hogy mégis így történt. És ez a mégis így történt, be van egy olyan rész is, hogy mikor nagymama nem tudta, hogy várandós már édesanyám, egyszer azt mondta, hogy te Mela, láttam egy álmot, hogy ott állsz, és a karodon valami nagy fényesség van. És akkor itt a mamám bevallotta, hogy én jövök, és megszülettem. Tehát ez az idézet erre is utal egy kicsit, hogy az ember fölött ott lebeg az Úr lelke és a világossága. Így kötődöm én ehhez a történethez.
Nagymamád vallásos volt?
Nagymama volt, úgy hívtuk mi, hogy imamalom. ő volt, aki az egész családot kiimádkozta, ő volt, akinek a kezében a rózsafűzér mindig ott volt, ha nem az, akkor a fűzőkanál, vagy valami más, és amikor már ágynak esett, 93 évet élt meg, de ő mindenkit kiimádkozott a családba, és igenis hasznosak voltak az imái, mikor egy-egy vizsgáról hazamentünk, akkor azt mondta, fiam, ne is mondj semmit, tudom, hogy ötösre sikerült, mert annyit sírtam ima közben.
És édesanyád vallásos volt?
Persze, hát mi hitben nőttünk fel, csak a hitet nem lehetett gyakorolni ebben az időben. Tehát, mert tilos volt, és sok embert lecsuktak, és hát rokonságban is voltak ilyenek, úgyhogy az a hitoktatásom az nem sokból állt, mert 7 éves koromban elvittek egy sötét templomba a Bakács térbe, hogy teljesen sötét volt, titokba szinte kellett oktatni. Hát amit én 7 éves koromban be tudtam szívni ebből, az nem volt sok. Ugyanígy a bérmálkozás is, mikor 56 miatt édesapámot lecsukták, és 6 évre elítélték, akkor mamám körülnézett, hogy na itt van ez a 3 neveletlen gyerek, akkor gyerünk meg, bérmálkozzanak. És hát az a bírmálkozási oktatása volt túl sok abban az időben. Inkább énekeket tanultunk, hogy a bazilikában szépen fogadjuk a szent lelket.
És hogyan éltétek meg az ünnepeket, az adventi készületeket, a karácsonyt? Vannak hát emlékek?
A nagy nyomorban igen. Hát 56-ban például olyan volt, hogy bátyám szerzett valamilyen buxus bokor félét, és akkor az volt a karácsonyfa, vagy még amíg a Ferenc téren laktunk, akkor a szülők készítették a szaloncukrot is, tehát öntötték valami nem tudom miből, néha kenyér volt, a pirított kenyér volt a szaloncukor, és be volt csomagolva színes papírba, a végét rojtra vágva, de attól még az ünnep az ugyanolyan ünnep volt. És hát a mennyország szaga az eszembe jut erről, hogy a édesanyám nagyon jó kézügyességű volt, és ilyen kis maszkókat, meg mindenféle ilyen állatkákat készített textilből kitömve, és akkor azt meg bent tartotta a szekrénybe karácsonyig, ott, ahol ólevendula kölnie volt. És ez az ólevendula kölni átitatta ezeket a plüss, vagy nem plüss, tehát textil állatkákat, és ennek az illata, meg a fenyőfa illata, az keveredett, és soha nem volt ilyen illat, ez volt a mennyország szak számomra.
Édesapádról milyen emlékeid vannak, Tamás?
Hát ő egy nagyon komoly ember volt, nagyon tudott szervezni, és hát a börtön viszont úgy megviselte, hogy már nem ő jött haza. Ő mindig sokat dolgozott, de kirándulásra ő vezetett rá minket, hogy mindig vasárnaponként még otthon készült az ebéd, akkor amilyen fölmentünk a Gellért hegyre, vagy mindig valamerre csavarogni föl a Csacsi létre, és akkor nem voltunk otthon, nem lábatlankodtunk, és jó éhesen megérkeztünk, akkor mind a farkas mindent fölfaltunk vasárnapi ebédet.
Korábbi beszélgetésünkben engem úgy megérintett, amikor mondtad azt, hogy Isten szeretete, és az édesapád, de a töltött esték még édesanyád főzte a vacsorát, és te az ölébe beleültél, és egy olyan meleg békesség volt, hogy ez mennyire párhuzamba állítod. Nekem ez úgy emlékszem erre, hogy beszéltél nekünk erről ott a szemináriumban.
Ez a Szentlélek szeminárium kellett, hogy erre visszaemlékezzek. Ezt 94-ben végeztem el, és annak az első foglalkozás az atya szeretetéről szól. A számomra nagyon megdöbbentő volt, mert addig nem nagyon hallottam én erről, nagymama is, mikor rosszak voltunk, azt mondta, hogy na meglásd meg, de a jó Isten. Úgyhogy inkább ott olyan távolinak tartottam őt eddig, és itt emlékeztem rá ez alapján, az élmény alapján, amit ott kaptam, hogy az Izaiás és sok-sok régi proféta is, hogy mennyire az Úr szeretetéről, sőt szerelméről beszél, hogy az ember teremtényét mennyire szereti. És ekkor jutott eszembe az 50-es évek, nehéz idő, és 53 körül, amikor hát kemény idők voltak, a vasútnál is, ahol a papám dolgozott. Hódfáradt, a hazajött, és ilyen őszi, korán sütétedő időben én betelepettem az ölébe, lettem 3-4 éves valamennyi, és akkor elmeséltem a napi történeteket, ő végighallgatta, nem szólt semmit, és ott az ölébe együtt elaludtunk, még jött a vacsora. És ez tényleg olyan érzés, hogy, hogy ugye sokan mondják, hogy az édesapját keresztül ismeri, próbálja az ember fölfogni, az atya szeretete milyen lehet. Úgyhogy azóta is sokszor, hogyha nagy bajba vagyok, akkor kérem azt a mennyei atyát, hogy hagyj kéreckedjek föl az ületbe. Ugyanúgy, ahogy édesapámiba sikerült akkor régen. És az jó. Mert hogy a papám se kérdezett tőlem semmit, hogy rossz voltál, meg ilyeneket, meg szóval, hanem egyszer elfogadott olyannak, amilyen vagyok is, és olyan jó volt együtt ott lenni.
Hogyan alakult tovább az életed? Egyetem, család, házasság?
Hát az életemet befolyásolt ez az 56-os történet, mert ez az egész családunk életét tönkretette. Hát teljes vagyon elkobzás, meg minden kiúzigáltak volna a fejünk alól, szóval az nem, és akkor ugyanígy a továbbtanulásba is meglőttünk lökve. Szóval a testvéreim később jutottak csak esti egyetemre, meg ilyen helyekre, sőt a bátyám annyira, hát őt elüldözték külföldre egyszerűen, tehát egyszerűen megmondták a ismerősei, hogy neked itt fű nem terem, tűnjen innen az országból. Ez nagyon nagy sok volt számunkra, amit én, mint bennem is él egy ilyen nagy, amit nem lehet levetkőzni. Szóval egy ilyen nagy bizonytalanság, amikor 6-7-8, január 10-én jött a fekete autó, nekünk is, főverték a házbizalmit, azzal együtt beültettek sorra a kanapén minket, mint a verebeket, és akkor kutatták a házat, és akkor végén édesapámat elvitték. És ez egy nagyon nagy tragédia volt, mert hát édesanyám ugyan pedagógus volt, de 2-3 évet házasságáig tanított, és utána már nem, hát családbeli volt, hát háztartásbelinek hívták ezt a funkciót, és 6 hónapig kenyér minden nélkül maradtunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz idő volt. És bizony az emberek segítségét ott kezdtem megtapasztalni. Csöngetnek, kinézünk, sehol senki, és akkor a küszöbön ott van egy kiló cukor, vagy liszt, vagy valami. Szóval így éltünk 6 hónapig legalább. És ez mondjuk a továbbtanulás is sok minden befolyásolt. És amikor az általános iskolában, 8-ban a pártitkár volt az osztályfőnökünk, az iskola pártitkár, és nem terjesztett föl a továbbtanulásra, mert az ilyen gyerek menjen lakatosnak, vagy akárminek. Szóval ezek nehéz élmények voltak. És akkor megfogadtam, én azért is tanulni fogok. És ez, az, hogy én doktorátus szereztem, meg egyéb akármilyen sok plecsnit és egyebeket, ez ezért van, hogy én megmutassam. Megmutassam ezeknek, hogy én akkor is nem tudnak elnyomni. És ez nagyon érdekes volt, hogy a család hogy összefogott. Akkor még volt ez a nagy család. Hát nagyapámnak 9 testvére volt, és abból 8 élt itt Magyarországon, és azok mind együtt segítettük egymást, ebbe, abba, amabba. Az, hogy én egyáltalán gimnáziumba kerülhessek, ugye Margitinnál lakunk, és Pest-Lőrincen ott az általános iskolában az egyik tanár elintézte, hogy oda vegyenek fel az utolsó 3-4 hónapra, és hogy onnan terjesztenek a helyi gimnáziumba. És akkor nekem így sikerült tovább tanulni. Tehát ez mind a nagy családnak köszönhető, és nagyon sok, nekem olyan élményeim voltak, hogy 3 ilyen nagymamakorú hölgy is volt a családban, akik azt mondtam, hogy az úr megtestített szeretetei voltak számomra. Tehát itt, ahogy nekem Pest-Lőrincre kellett járnom iskolában, 4,5 évet jártam oda, villamosan, akármivel. És ott például az egyik ilyen nagynéni, aki ebédet adott ott nekem, már félig vak volt, meg minden, és csak nekem terített, és csak nekem készítette az ételt. Szóval olyan volt, mint egy angyal. És legalább 3 ilyen volt a családban, akik ilyenek voltak.
Hogyan alakult tovább az életed? Párválasztás, házasság?
Hát az érdekes, hogy sokáig nem érdekeltek a hölgyek. És akkor egy időbe jött, hogy na, akkor most már nagyon szeretnék házasodni, és még gyerekkoromban mondtam ilyen dolgot, hogy mivel a körzeti orvosnak az 50-es években volt egyedül autója ott a környéken, akkor nekem orvos lesz a feleségem. És azt ezt jól elfelejtettem. És amikor a statisztikában dolgoztam, akkor egyik barátom az emlékezett erre a történetre, És hát egyszer azt mondta, hogy te, neked el kell menned ebbe a nagy hideghegyi sítáborba. Hát mondom, jó, minek menjek, nem akarok síelni. De hát menjél le, mert ott jó helyen. És akkor elmentem. És ott még előtte még egy ismerősöm, akivel együtt eveztem, mondta a hölgy, mondta, hogy akkor foglaljak neki ott szállást a következő hétvégére, mert akkor ő följön, és ő is akar síelni. Hát mindenről, csak erről feledkeztem el, mert ott egy másik hölgyel találkoztam, aki a feleségem. És mikor följött ez a hölgy, és kérdezte, hogy hol a szállás, hát kérdezd meg, nem tudom. Hát így alakult ez. Szóval az Úr nagyon különleges utakat választ, és nagyon jó, hogy így vezeti az embert, és jó ráhagyatkozni.
És természetesen orvos lett a felesége.
Igen.
Szávai Tamás, nyugdíjas közgazdásszal dr. Kovács Katalin beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu